Isten szavát ezen a mai délelőttön, advent ünnepét ülve, János evangéliuma első fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig az első verstől a 18. versig, így hangzik az élő Isten szava. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk elmerülni benned. És megvalljuk, és látjuk, hogy olyan mélységes, mély dolgokról van szó, amit emberi értelem fel sem foghat. Ezért segítségül hívjuk a te lelkedet. Kérünk, adj nekünk bepillantást a te gondolataidba. Könyörgünk, Urunk, ajándékozz meg a te csodádnak, a te szeretetednek a megértésével. Urunk, szeretnénk leülni és gyönyörködni benned és szemlélni téged, hogy mennyire szép vagy, mennyire hatalmas vagy, mennyire csodálatos vagy, és hogy mennyire szeretsz bennünket. Kérünk, ajándékozz meg önmagaddal. Amen. Foglaljunk helyet. Mit is ünneplünk karácsonykor? Így van. Ajándékot. Nem tudom, ki ez a jól nevelt fiú itt az első sorokban. Az a kérdés, hogy milyen ajándékot ünneplünk. A szeretet ünnepe, ezt fogjuk egyre többször hallani a következő 4 hétben. A család ünnepe. Fenyő ünnep, egy régiesebb kifejezéssel élve. Hát nem szeretném most itt lamentálni azon, mint ahogy sokszor a keresztények egy ilyen szentnek gondolt dohogást végeznek, hogy hát már nem igaz, hogy már senki nem tudja, hogy mi a karácsony igazi értelme, milyen egy világban élünk. Nem ezt szeretném most megtenni, mert gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk és Krisztus követői vagyunk, tudjuk, hogy a karácsony az nem szeretet ünnep, pláne nem fenyő ünnep, és bármilyen nagyszerű is, hogy vannak még a világban olyanok, akik ragaszkodnak a család alapértékéhez, de nem a család ünnepe. De az a kérdés, hogy Krisztus követői tisztában vannak-e azzal, hogy tényleg pontosan mit ünneplünk karácsonykor. Mert ez egy dolog, hogy a környezetünk egyre kevésbé tudja, és próbálnak kapaszkodókat találni ahhoz, hogy vajon valójában miről szól ez az ünnep, amit úgy tűnik, hogy szinte tényleg az egész világ ünnepel. De mi ez? Karácsonykor azt az erőt ünnepeljük, ami az életünk káoszában rendet teremt. Karácsonykor azt az új esélyt ünnepeljük, hogy van lehetőségünk újra az élet fáját választani, a jó és rossz tudás a fája helyett. Karácsonykor azt a hatalmat ünnepeljük, ami a mi istállónkat is királyi palotává változtatja. Azért ezek nem akármilyen dolgok, igaz? Új esély, erő a változtatásra, hatalom, hogy helyre álljon benned az, aki valójában vagy. Na ez már valami. Na ezt már érdemes ünnepelni, igaz? Hogy amikor karácsonyra gondolunk, és megjelenik előttünk a gőzölgő forró csoki, meg a roskadozó ünnepi asztal, és a bekuckózós hangulat, ezeket szeretjük, meg ahogy majd karácsony este társasjátékozunk, és mesélünk, és filmet nézünk, eddig takaróba burkolózva, és végre pihenünk, mert azt is kell. De hogy mindezek mellett, mindezeken túl, karácsonykor nem akármilyen dolgokat ünneplünk, és nem akármilyen dolgok válnak elérhető számunkra azóta, hogy Krisztus 2000 évvel ezelőtt földre jött. Erő, új lehetőség és hatalom. Na hát, hogyha majd a munkahelyeden egy jó kávé mellett vagy, ebéd közben felmerül a karácsony témája. És amikor az emberek eddig lesznek azzal, hogy hát de jó, hogy megajándékozhatjuk egymást, csak nem tudom, hogy mit vegyek mindenkinek. És egy alapvetően jó dologból szörnyen nagy frusztrációk keletkeznek, na majd amikor a frusztráció a tetőpontjára hág, akkor elmondhatod, hogy de egyébként tudod, hogy karácsonykor azt az erőt ünnepeljük, ami rendet tud tenni a te életedben is. Hogy a káoszból rendet teremt az Isten. Hogy tudtad, hogy karácsonykor azt a hatalmat ünnepeljük, ami teljesen egyszer s mindenkorra olyan identitással ajándékoz meg, ami elvehetetlen onnantól kezdve tőled. Hogy tudod, hogy nem áll meg ott a történet, hogy ott vagyok a gödör alján, és nem tudom, hogy hogy kell kijönni belőle, hanem a te méltóságod az nem az istállónál ér véget. A te méltóságod az a király palotájában érkezik meg valósággal. Hogy amikor majd valaki megkérdezi tőled, vagy te magad, a saját csendességedben egy kicsit összetörsz Isten előtt, és azt mondod, hogy én úgy szeretnélek téged választani. Újra és újra én úgy szeretnélek téged választani, Uram. De olyan nehezen megy, mert tudod, itt van ez a bűn, amivel küzdök már évek óta, vagy évtizedek óta, és nem megy, és nem látom a szabadulást. Akkor szeretném mondani, és hirdetni, és belekiabálni ma ebbe a nagyszerű gyülekezetbe, hogy karácsonykor azt az új lehetőséget ünnepeljük, hogy van szabadulás a bűnből, hogy van lehetőséged mást választani, van lehetőséged újra az életfáját választani, és nem kell mindig a jó és rossz tudásának a fáját választani, holnap is, meg holnap után is. Hát nézzük akkor, miért mondom ezeket? Miért mondom, hogy karácsonykor azt az erőt ünnepeljük, ami az életünk káoszában rendet teremt? Azért merem ezt mondani, mert volt egy kollégám 2000 évvel ezelőtt, egy efezusi püspök, akit János néven ismerünk, és úgy előttem van János, ez az idősebb apostol. Ekkor még nem nagyon öreg, amikor az evangéliumot írja, de már nem is mondható fiatalnak. És itt van előttem ez az apostol, aki azt mondja, hogy előttem három kolléga megírta már Jézus történetét. És próbálták valahogyan írásba foglalni azt, amit hát elmondani szinte lehetetlen, amit leírni annyira nehéz, hogy odaírta a könyve végére, hogy egyébként sok egyéb dolog is van még azon kívül, amit Jézus mondott és tett, de hát ha én azt mind le akarnám írni, akkor a világ összes könyve sem tudná befogadni a könyveket. Azt gondolom, ezt mondja. Szóval gondolkodik János, hogy mit tudnék hozzáadni ehhez. Márk kezdetben megírta az evangéliumát. Aztán ráépítve Máté is megírta az evangéliumát. Nem téveztem el a sorrendet, csak a bibliai sorrend más, mint az időbeli sorrend. Tehát Márk, Máté, és aztán itt volt ez a Lukács, egy friss megtérő, egy görög orvos, aki megértette, hogy mi történt karácsonykor, de hogy annak mi az igazi jelentősége, azon is végig kíséri az olvasóit. De itt feszül bennem, hogy én is meg akarom ezt írni. Mit tudnék írni? Mit tudnék még ezekhez hozzátenni? És szinte látom magam előtte, hogy ahogy elkezd remegni a szíve is, meg a keze is, mielőtt még tollat ragadna, mert azt mondja, hogy én onnan akarom kezdeni, hogy az a Jézus, aki megszületett ott Betlehemben, az valami sokkal hatalmasabb. És hogyha én ezt meg akarom értetni, akkor vennem kell a bátorságot ahhoz, hogy amit írok, az ugyanúgy kezdődjön, mint az Isten szava. Mert ő, mint hithű zsidó, aki folyamatosan gyerekkorától, ilyen picikorától kezdve ott tologatta az autót a zsinagógában, és együtt járt ifire Péterrel, meg Andrással, meg Jakabbal, és azt mondja, hogy hát én azt hiszem, hogy valamit értek, hogy a történet az nem ott kezdődik, hogy Mária és József megérkeztek Betlehembe. De ahhoz venni a bátorságot, hogy én leírjam a történetem kezdetén ezt a szót, hogy kezdetben, ahhoz óriási nagy bátorság kell. Mert ez az Isten szava. És én hogy írhatnék ugyanolyat? Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Kevesebb alázatra intő mondat hangzik el ebben az emberi történelemben. Kevesebb hatalmas jelentőségű, vagy kevés hatalmasabb jelentőségű gondolat van, mint ez az egy mondat. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És János mégis veszi a bátorságot, és azt mondja, hogy már pedig én innen fogom kezdeni, mert az a Jézus, akivel én találkoztam, akinek a követője lettem, aki az én életemet is megváltoztatta, az az Isten, aki ott volt kezdetben. Sőt, nem csak, hogy ott volt, hanem amikor elhangzott ez a kijelentés, aminek a nyomán világok jöttek létre, hogy az a szó, az az ige, az az erő, az az én Jézusom, akinek odahajthattam a mellkasára a fejemet, az az a Jézus, akinek ott álltam a vértől csöpögő testénél a kereszt alatt. Az az a Jézus, akiért rajongtam, amíg itt járt a földön, és most valahogy szeretném elmondani nektek, hogy ez ugyanaz a Jézus, aki most helyet készít a számunkra, és vissza fog jönni értünk, hogy ez ugyanaz a Jézus, akinek a szava nyomán világok jönnek létre. Hát ezért merem nektek azt mondani, hogy karácsonykor azt az erőt ünnepeljük, ami az életünk káoszában rendet teremt. Miért? Ezt mondja János, kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ezt azért hangsúlyozom így, mert később a 14. versben ennek a fényében van óriási jelentősége annak, hogy itt még azt olvassuk, hogy és az ige Isten volt. És a 14. versben mit olvasunk? Az ige testé lett. Ha van hátborzongató, és alázatra indító, és olyan, aminek a nyomása alatt, a súlya alatt egy picikét össze kell mennünk, akkor az ez a gondolat. Az ige Isten volt. Valami nagyon más, ami nem emberi, ami örök, ami hatalmas. És ez az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Be lehet-e fogni a kezeddel a napot? Szeretném kérni a borítóképet. Be tudod-e fogni a kezeddel a napot? Nem! A gyerekeim időnként mégis próbálkoznak. És nyáron ez ilyen visszatérő kedves játék, hogy azt mondják, hogy nézd, apa, nem is olyan nagy a nap. Ekkora. Nem is olyan nagy. Aztán persze ezt folytatják, hogy nézd, apa, nem is olyan nagy a fejed. Ilyen kicsi. Ez van. Nem tudod befogni a napot. De eljátszhatsz a gondolattal, hogy hogy van az, hogy ami ilyen messziről is olyan fényt és olyan hőt ad le, hogy ha az nem lenne, azonnal meghalnánk. Hogy ezt hogy tudjuk emberileg befogni? Hát valahogy így. Hogy megpróbáljuk megközelíteni, hogy mi az, amin keresztül mi még láthatjuk, érzékelhetjük, hogyan tudjuk megérteni azt, hogy az ige testé lett. Hát valahogy így. Mit jelent az, hogy közöttünk lakott a teljes hatalmú, dicsőséges Isten? Hát úgy, hogy ő, akiben van mindennek a forrása, akiből minden származik, azt mondja, hogy gyerekek, megengedem nektek, hogy befogjatok. Megengedem nektek, hogy ahhoz képest, amekkora én vagyok, végtelenül kicsinek lássatok, de így legalább tudunk beszélgetni. Viszont az erő az nem lett kisebb attól még, hogy az ige testet öltött. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Hogyha János megengedi magának ezt a szinte lehetetlent, hogy azt mondja, hogy amit én írok, az nem Biblia akkor még. Hogy amit írok, az még nem az Isten szava, és nyilván ő nem is úgy gondolt rá, hogy ezt majd egyszer úgy olvassák, mint Isten szavát. Hogyha vette a bátorságot, és azt mondta, hogy muszáj ezt elmondanom nektek, hogy kezdetben ott volt ez a Jézus, akit mi megismertünk, akit megtapintottunk, akivel együtt ettünk, hogy kezdetben a szavaira világok jöttek létre, akkor ezt a kettőt nyugodtan egymás mellé állíthatjuk. Mi történt tehát ott kezdetben? Kezdetben ott van az egész Szent Háromság. Ott van Isten, ott van az ő igéje, aki létrehozza a világokat, és a formálatlan, nagy, kietlen, puszta semmi fölött ott lebeg az Isten lelke. Egy nagy káosz, egy nagy rendetlenség, egy ős semmi, ahol még csak Isten létezik. És azt mondja János, hogy Jézus ott volt. És Jézus szívén, már hogy annak az Istennek a szívén, akit később mi a testet töltött názáreti Jézusként ismerünk meg, hogy az ő szívén az volt, hogy szeretnék rendet tenni, és ebbe a rendbe, ebbe a csodába, ahol minden dúskál, és harsog, és gyönyörű, és szép, és lélegzetelállító, és lenyűgöző, és ahol a torkodon forra szó, ahol elakad a lélegzeted, ahol leborulsz, és azt mondod, hogy hát én ilyet még nem láttam, hogy ilyet fogok alkotni. És ott nagyon jó lesz az embernek. Ott jó lesz neki. És amikor ezt csinálta, akkor ott lebegett a szeme előtt Árpi, Ruben, Ági, Laci, Marika, Magdika, Zsuzsi, mindannyian ott lebegtünk a szeme előtt, és azt mondta, hogy én rendet tudok csinálni. Én létre tudok hozni nektek egy olyan világot, amilyet még nem láttatok. Ez az Isten, amikor minden összeomlik. Amikor nincs rend, amikor a világosság helyét felváltja a sötétség, azt mondja, hogy nem jó ez így. Én nem akarlak így hagyni benneteket. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Hogyha az élet volt az emberek világossága, akkor amikor megszakad a kapcsolatunk, és nem találjuk az élet fájához vezető utat. Hogyha az élet az emberek világossága, és Isten azt mondja, hogy meg fogtok halni, akkor mi jellemző erre a világra? A sötétség. Ne legyen illúziónk. Ez a világ sötétségbe borult. Annak az életnek a jellemzője, amit itt élünk ezen a földön, a sötétség. Ezért mondja azt Ézsaiás a proféciájában, a messiás születéséről, hogy a nép, amely sötétségben jár, szó szerint sötétségben ül, mert már nem tud mit csinálni, nagy világosságot lát. Itt üldögélünk a sötétben, és nem tudjuk, hogy kicsoda Isten. És nem tudjuk, hogy milyen féktelenül nagy erő van a birtokában. És még Krisztus követőiként is, akik egyre inkább azon vagyunk, hogy megismerjük az Urat, hát ha csak saját magamból indulok ki, két tendencia jellemző az életemre. Az egyik, az az elemésztő vágy, hogy Uram, hadd ismerjelek meg még jobban. Hadd tudjam, hogy ki vagy te. Te vagy az életem értelme. Te vagy az életem célja. Hadd tudjam már, hogy ki vagy te, de úgy, amilyen te valójában vagy. A másik pedig nem megy. És sokszor nem is érdekel. Sokszor hagyjanak békén. Most csak hadd pihenjek egy kicsit. És e között a kettő között mégis újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a mi Istenünk Jézus az az, aki azt mondta, hogy elválasztom a sötétséget a világosságtól. Aki ott lebeg, a kietlen és puszta és formálatlan káosz fölött. És azt mondja, hogy legyen rend. És amikor olyan helyzetekben vagy, amikor azt tudod mondani, hogy itt minden van, csak rend nincs. Nincs bennem rend. Nincs rend a szívemben. Nincs rend a gondolataimban. Nincs rend a környezetemben. Nincs rend a kapcsolataimban. Bármerre nézek, csak rendetlenséget látok, Uram. Hát akkor szeretném emlékeztetni magunkat ma arra, hogy a mi Istenünk az, akinek a születését fogjuk ünnepelni néhány hét múlva. Ez az Isten az, aki rendet teremt a káoszból. Rendet teremt a házasságodban, rendet teremt a gyereknevelésedben, rendet teremt az eltört kapcsolataidban, rendet teremt a szétszóródott és szinte kezelhetetlennek tűnő anyagi életedben. Mindenhol képes rendet teremteni, mert azt mondja János, hogy ő kezdetben ott volt az Istennél. Semmi nem lett nélküle. Minden, ami lett, az általa lett. Bármi, amire szükséged van az életedben, az csak általa fog létrejönni. Hogyha egyszer csak leborulsz, és azt mondod, hogy Uram, ha te tényleg ez az Isten vagy, akkor kérlek, szólj az én életembe is rendet. Szólj az én sötét és nyomorult életembe világosságot, mert már azt sem látom, hogy merre kell menni. Csinálj, kérlek, a káoszból rendet. Aztán azt mondtam, hogy karácsonykor az új esélyt ünnepeljük, hogy újra van lehetőségünk az élet fáját választani. Miért mondom ezt? Azért, mert János itt az evangéliumának az előszavában minden szállal igyekszik összekötni a teremtést és a Biblia legelejét, ezeket a grandiózus mondatokat azzal, ami Jézus földre jövetelekor történt. Ezt olvastuk a 9.10. versben. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Nem ismerte meg őt. Hagyományosan, főleg a magyar köznyelvben azt a bizonyos fát, ami ott állt az éden közepén, az élet fája mellett, hagyományosan a magyar köznyelv úgy ismeri, mint a tudás fája. Ugye tudjuk, hogy ez nem a tudás fája volt, mert akkor olyan képzett társítások jöhetnének az agyunkba, hogy hát, hogyha ez a tudás fája volt, és arról nem szabadott enni, akkor Isten valóban megfosztotta valamitől az övéit. De nem, ez a fa eredeti nevén a jó és rossz tudásának, még inkább a jó és a rossz megismerésének a fája volt. Amiről azt mondja Isten, hogy nem akarom, hogy megismerd a rosszat. A jóról tudod, hogy milyen, mert bármi, ami körülvesz, és körülnézel, arról tudod, hogy ez jó. De nem akarom, hogy megismerd a rosszat. Mert ha megismered a rosszat, a gonoszt, a bűnt, akkor el fogsz szakadni tőlem. Nem akarom, hogy megismerd. Nem akarom, hogy megtapasztald. Az ismeret és a tapasztalat szava ebben az esetben a héberben ugyanaz. És ez a drága János, aki úgy érezhetjük, hogy egyre bátrabb, azt mondja, hogy én szeretném ezt is tisztába tenni. És azt írja az evangéliumban, hogy a saját világába jött, de a világ nem ismerte meg őt. Szerintetek milyen szót használ itt János ezek után? Ugyanannak a héber szónak a görög megfelelőjét, mint ami a jó és rossz tudásának, és jó és rossz megismerése fájának a nevében szerepel. És mit jelent ez a számunkra? Azt mondja Isten újra és újra és újra, hogy gyerekek, tudom, hogy vonzó az a fa, de kérlek, próbáljatok meg engem választani végre. Látjátok, hogy mit okoz, hogyha a gonoszt választjátok. Látjátok, mit jelent az, hogyha nem bíztok bennem. Egy picit ne azt akarjátok már megismerni, hanem engem. És János, amikor így írja meg az evangéliumát, és megfogalmazza ezt a lesújtó mondatot, azt mondja, hogy a világ nem ismerte meg őt. Ezt tudjátok, hogy miért van? Azért, mert a világ nem akarja megismerni őt. Mert az ember olyan félelmetesen eltévedt, hogy nem akarja megismerni az Istent. És ezért van az, hogy amikor néhányan vannak, akik azt mondják, hogy de én téged választalak, én téged akarlak megismerni, én benned akarok elmerülni, hogy amikor néhányan jönnek hozzá, akkor Isten azt mondja, hogy gyertek, hát végre, hát rátok várok, hát nektek készítem az országot, hatalmas ünnepségre készülök, mindent nektek akarok adni, Jézusban én mindent nektek akarok adni, ne érjétek már be kevesebbel, hagyjátok már azt a fát, és gyertek az élet fájához, válasszatok engem, mert innen indul minden rossz. Engem akarjatok megismerni, és ezért mondom azt, hogy karácsonykor azt az új esélyt ünnepeljük, hogy van lehetőségünk újra az életfáját választani. Mert Jézus nélkül az igazság az, hogy ott maradnánk. Ott maradnánk a sötétségben, ott maradnánk abban a beszorított, sarokba szorított állapotban, hogy lehetőségünk sincs a jót választani. Jézus, amikor utoljára imádkozik az övéiért és az egész világért, ezt mondja. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az örök élet az, hogy téged ismernek. Mert te vagy a világosság. Mert benne élet volt, és az élet a világosság. És hogyha nincs világosság, nincs élet. Hogyha nem Isten megismerését választjuk, az automatikusan halált jelent. Nem tudom, hányszor vagy úgy, vagy voltál úgy az elmúlt napokban, hónapokban, amikor újra és újra úgy érezted magad, hogy végre nekiindulsz, végre mennél, és egyszer csak ugyanabba a falba ütközöl, mint amiben évek óta mindig. És minél nagyobb lendületet veszel, annál nagyobb a csattanás. És ez egy idő után borzasztóan frusztráló tud lenni. És ilyenkor szoktuk feladni. Ilyenkor mondjuk azt, hogy nem tudok megszabadulni. Uram, nem tudok. De karácsony az erőnek az ünnepe, és az új esély ünnepe, hogy igenis van lehetőséged újra az életfáját választani. Azt választani, hogy én téged akarlak megismerni, Uram, mindennél jobban. És végül. Karácsonykor azt a hatalmat ünnepeljük, ami az istállónkat palotává változtatja. Ezt olvastuk a 12.-13. versben. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János a másik két evangélista társa nyomdokain járva azt mondja, hogy én nem csak Jézus születéséről szeretnék írni. Sőt, minthogyha zászlajára tűzni azt, hogy mi történt Betlehemben, azt már megírta Máté, meg megírta Lukács is. Márk, ő drámát írt, úgyhogy ő így a dolgok közepébe vágja, azt mondja, hogy megjelent keresztelő János, és kezdte hirdetni. Mi történt Betlehemben, az annyira nem érdekes. Azt majd megírja Máté, meg Lukács. János pedig azt mondja, hogy nagyon fontos az, ami Betlehemben történt, de gyerekek, hogyha leragadunk a betlehemi istállónál, akkor valami nagyon fontosról lemaradunk. Mert amikor Jézus születésnapját ünnepeljük, akkor valójában a mi születésnapunkat ünnepelhetjük. Azt a lehetőséget, hogy van lehetőségünk újjá születni. És János úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon el akar határolódni attól, hogy ő most nem egy új betlehemi történetet akar írni, mert olyanból már van kettő, nagyszerű. Hanem azt mondja, hogy a Betlehemben történt eseményeket, meg ami azt megelőzte Jézus születésével kapcsolatban, értsük meg, hogy ez ezer szállal hozzánk kötődik. Ez rólunk szól, hogy a mi Istenünk szíve ilyen, hogy még a saját születését is azért rendezi úgy, hogy bennünket újjá szülhessen, újjá teremthessen. Azt mondja, akik pedig befogadták a világosságot, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mint ahogy Jézus az Isten fia. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, és így nem vérből, nem testből, nem a férfi akaratából születnek. Na nézzük, hogy Jézus születését hogyan harangozza be Gábriel. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Hol van itt a férfi akarata? Nincs. Józsefnek nem sok köze volt ehhez. Hol van itt a vér? Nincs. Hol van itt a test? Nincs. Mi van egyedül Jézus születésében? Az Isten akarata. És hogyha Isten akarata, a mindenható Isten teljességét képes volt befogni, és emberi testet öltetni vele, és ez az ember, ez az Isten gyermeke lett, akik befogadják, ugyanezt történik az életükben. Márpedig ezt az Isten gyermeket rögtön a születésénél királyként kezdték tisztelni. És ezt szeretném zárszóként átadni nektek. Jézust, az Isten gyermekét a születése pillanatától kezdve királyként tisztelték. A királyok, akik érkeztek Jézus születésekor, bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Ezek nem csak drága dolgok voltak, hanem királyi méltósághoz méltó ajándékok voltak. Na most, hogyha azt mondja János, hogy ahogyan Jézus nem testből, nem vérből, nem a férfi akaratából, hanem az Isten akaratából született, és egyből nyilvánvalóvá tette Isten, hogy ő a király. És azt mondja János, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, nem testből, nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Akkor az újjászületésed percétől kezdve téged királyi méltóság illet meg. És ez az, amire minden ember vágyakozik. Ez az, aminek a hiányától szenvedünk. Ez az, ami miatt nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Mert azt érezzük, hogy valahol ott régen, nagyon régen, ott volt még méltóságom, de most... Hogy beszél velem a feleségem, vagy a férjem? Hogy beszélnek velem a gyerekeim? Hogy beszél velem a főnököm? Hát így lehet velem beszélni. Hát én egy senki vagyok ezek alapján. Karácsonykor azt a hatalmat ünnepeljük, ami az istállónkat palotává változtatja. Tudnod kell, akkor is, amikor így, meg így, meg így beszélnek veled, tudnod kell, hogy királyi gyermek vagy. Hogy a környezetettől függetlenül, amit látsz magad körül, te lehet, hogy azt mondod, hogy az egész életem olyan, mint egy nyomorult istálló. Ezt mindenki tovább ragozhatja a fejében. Milyen egy istálló? Körül vagyok véve állatokkal. Mi várható ezek után? Hát nem így kellene kinéznie az életemnek, de tudatosítanod kell, hogy karácsonykor azt a hatalmat ünnepelheted, ami az istállódat palotává változtatja. Jézus az Isten királyi gyermeke volt ott születésétől fogva. És nem mondta azt, hogy nekem ez derogál. Annyira nem mondta, hogy úgy megüresítette önmagát, hogy nem is tette lehetővé önmaga számára, hogy mondani tudja egyáltalán. Na ezt az alázatot figyelitek? Isten nem tette lehetővé önmaga számára, hogy el tudja mondani, hogy én nem ehhez vagyok szokva. És hogyha ő azt mondta, hogy én tudom, hogy nem ez jellemzi az én méltóságomat, hogy nem az istállótól függ, hogy én király vagyok-e, akkor azok, akiket felhatalmazott arra, hogy a gyerekeivé legyenek, nekünk is tudnunk kell, hogy nem az határozza meg, hogy milyen az én méltóságom, hogy mit látok a környezetemben. Nem az határozza meg, hogy mennyire tartom értékesnek magamat, hogy mit mond rólam a környezetem. Mert tudom, hogy palota az én osztályrészem. Én már most tudom, hogy én királyi utód vagyok. Mert felhatalmazást kaptam erre. Nem azért, mert királynak születtem, hanem azért, mert királynak születtem újjá. És lehet, hogy nem most, mert Jézus sem a születése pillanatában tapasztalta meg azt, hogy palotában él. Sőt, lehet, hogy egészen az életünk végéig nem fogjuk megtapasztalni legjobb eséllyel azt, hogy mi királyi méltóságra vagyunk elhívva. De az, hogy a palota vár, az, hogy dúsgazdagok leszünk mindenben, nem csak anyagilag, hanem az élet dúskálásában, ezt már most tudhatod. Úgyhogy karácsonykor ünnepeld az erőt, ami rendet teremt a kaotikus életünkben. Ünnepeld az új esélyt, hogy van lehetőséged Istent megismerni, és ünnepeld azt a hatalmat, ami palotába hív az istálló helyett, vagy jobban mondva, hogy ismert fel, hogy az istállód az palota. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, leborulunk előtted, mint testet öltött Isten előtt. És szeretnénk szemlélni benned a te végtelen erődet, végtelen hatalmadat, végtelen dicsőségedet. És köszönjük, Úrunk, hogy ahogyan a te szavad rendet teremtett a káoszban, úgy hozod el ezt a rendet az életünkbe is. Úrunk, szeretnénk dicsérni téged és magasztalni azért, az új esélyért, amivel van lehetőségünk a te megismerésedet választani újra, hogy nem kell megmaradnunk a bűneinkben, mert te szabadulást hozol. És Úrunk, szeretnénk dicsérni téged azért a hatalomért, amivel örökbe fogadtál bennünket, és felhatalmaztál, hogy a te gyermekeid legyünk. Ha pedig a gyermekeid vagyunk, akkor királyi gyermekek vagyunk. És Úrunk, így szeretnénk ezzel a méltósággal élni az életünket, és így szeretnénk bemutatni téged, mert a te szíved ilyen, ajándékozó és felemelő szív. És köszönjük, hogy ha minket felemeltél, akkor a környezetünket is fel akarod emelni rajtunk keresztül. Kérünk ehhez adj megértést, erőt és hatalmat Jézus nevében. Amen.